Sándor testvér kért meg arra, hogy olvassam fel a Bírák könyvéből, a 14. részből az első 9 verset. Fennállva hallgassuk meg ezeket az igéket. Bírák könyve 14. rész, első 9 versét. És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nőt Timnátban a filiszteusok leányai közül. És mikor hazament, elbeszélte ezt atyának és anyjának, és mondta: egy nőt láttam Timnátban a filiszteusok leányai között, most azért vegyétek őt nékem feleségül. És mondta néki az ő atya és anyja: hát nincsen a te atyád fiainak és az én egész népemnek leányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen filiszteusok közül. És mondta Sámson az ő atyának: őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt. Az ő atya és anyja pedig nem tudták, hogy ez az úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a filiszteusok ellen, mert abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izrael felett. És lement Sámson az ő atyával és anyjával Timnátba, és mikor Timnátban szőlőhegyéhez értek, íme egy oroszlánkölyök jött ordítva elébe. És felindította őt az úrnak lelke, és úgy ketté szakasztotta azt, mint ahogyan ketté szakasztatik a gödöje, pedig semmi sem volt kezében. De atyának és anyjának nem mondta el, amit cselekedett. És mikor leérkezett, beszélt a nővel, aki kedves volt Sámson szemei előtt, mikor pedig egy néhány nappal azután visszatért, hogy őt hazavigye, lekerült, hogy megnézze az oroszlánnak holttestét. Hát ímé egy raj méh volt az oroszlánnak tetemében és méz. És kiszedte azt markaiba, és amint mendegélt, eszegetett belőle, és mikor hazaért atyához és anyjához, adott abból nékik is, és azok is ettek. De nem mondta meg nekik, hogy az oroszlán holtteteméből vette ki a mézet. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó lenne, hogyha nem a kívánságaink szerint élnénk, hanem, és nem a mások, lányok, fiúk kegyei lennének kedvesek előttünk, akik nem hívők, hanem te lennél kedves előttünk, és a te igéd lenne kedves, és ha azt töltené be a szívünket, az elménket, mert azt tud igazán megelégíteni, azt tud építeni, azt tud formálni. Légy kegyelmes hozzánk ezen a mai napon is, és hagy áradjon ki a te szent lelked, és hagy vizsgálja meg az életünket, szívünket, gondolatainkat, vágyainkat, kívánságainkat, és hagy tisztogassa a mi életünket, hogy szentséggel és igazsággal legyünk felöltözve, felkenve, hogy tudjunk szolgálni neked, és hogy kedvesek lehessünk előtted. Amen. Amen. Kérném Sándor testvért, hogy akkor hirdesse az igét.
Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, nagyon nagy öröm van az én szívemben, hogy Isten lelke ide vont bennünket, és hiszem, hogy vágy van a mi szívünkben, hogy Isten szóljon hozzánk. Nagyon áldott helyzet az, amikor szól az Úr. Az Úr Jézus megígérte nekünk, hogy az ő juhai hallják az ő hangját. És milyen boldog az az ember, aki hallja az Úr Jézusnak a hangját. És tudjátok, hogy szól az Úr az ő igéje által. Érinti, eleveníti az ő igéjét, és ezzel a igével érinti a mi szívünket, és itt engedni kell. Mink az engedelmességnek az útját járjuk, aki Jézus Krisztusnak az útját járja, az az engedelmességnek az útja, mert az Úr Jézus Krisztus engedelmeskedett az atyának. Nem emberi akaratoknak, nem emberi elképzelések, nem farizeusi terveknek, valami vallási terveknek engedett, hanem ő mindig kereste mindenben az atya akaratát. És az atya akarata az volt, hogy megszentelt életet éljen, és abban a megszentelésben lássa azokat a cselekedeteket, amelyeket az atya elkészített az ő számára. Testvéreim, ha mink a megszentelésnek az útját járunk, akkor világosságban járunk, és a világosságban lássuk azokat a cselekedeteket, amelyeket Isten elkészített. Ha nem járunk megszentelésben, akinek van szemüvege, az olyan, mintha sáros lenne a te szemüveged, és nem látnád. Nézel, de nem látsz. És így van az emberekkel, és a proféta, Ézsaiás proféta is mondja, nézni fognak, de nem fognak látni. Mert ott van az a sár, ott van az a kósz, ott van az a valami, ami gátolja a lelki látásodat. Nem látod meg Istennek áldásait, és elmész mellettük. Nagyon hálás vagyok Istennek ezért a bizonságtételért, amit elhangzott, és nagyon sokat szól hozzám. Tudjátok, hogy az Úr Jézus is a természetből hozott sok ilyen bizonságot, ilyen képet, és megmagyarázta rajta Isten országának dolgait. És én hálás vagyok ezért is, hogy a testvérem elmondta ezt a fácskájának történetét, és valóban azt mondja, hogy gyertek el kiskörösre, és lássátok meg ezt a fát, és hogy ez így az igaz. De én azt mondom, hogy ez a fácska el is jött, és láttuk, hogy zöldel, rügyez, és gyümölcsözik. Itt van közöttünk az a fácska. Az én drága testvérem, és az ő életét így láttam, sok ág el volt száradva. És nagyon sokszor mondta nekem, Sándor, ha valami nem kedves az Úrnak, mondd meg nekem. Én akarom, hogy Istennek a kegyelme, az a metsző ollója lemetsze rólam azokat a száraz ágakat, azokat a száraz dolgokat. És tudjátok, testvérek, hogy én imádkoztam. Én nem akartam az én ábrázatomra, az én testvéremet metszeni. Nagyon sok szolga, Istennek szolgája, ha van neki lehetősége, akkor úgy metszi az embereket, a körülötte lévőket, hogy az ő ábrázatára, az ő elképzelései is. És tudjátok, én azt vártam, hogy és mindig arra mondtam, legyen élő közösséged Istennel. Hadd szóljon hozzád az Úr, és engedj az Úrnak. Mert az lesz Istennek tetsző, akkor lesz kedves a te életed Isten előtt, ha Istennek fogsz engedni. Ha nem a Sándor képére, nem a Sándor elképzelésére leszel megnyírva, mint fácska, hanem Isten fog szólni hozzád, Isten lelke fog odaszólni a te szívedbe, és mindig ottan lenyisszan, levág egy olyan ágat, egy olyan száraz dolgot, amibe csak a bűn ezek a férgek, vagy hogy mondjam, ezek a betegségek, amelyekben csak gyülemednek. Ezeket a ágácskákat le kell vágni. És úgy örülök neki, hogy látom, hogy Istennek enged az én testvérem. És most rólad is akarok beszélni, drága testvérem, hogy engedj az Úrnak. Ezért szükséges, hogy élő közösséged legyen Istennel, ezért szükséges, hogy naponta megállj Isten előtt, és mondd meg, Uram, ez is nem volt helyes előtted, ez is nem volt kedves, de köszönöm, Uram, hogy volt olyan dolog is, amit láttam, hogy kedves volt, amiből örvendezett a te szíved, és ami úgy áldásul jött az én életembe. Meg kell látni azokat a gyönyörű, zöldelő dolgokat is életünkbe, de meg kell látni a száraz gajakat és ágakat. Mert tudjátok, azt mondta a testvérem, hogy jönnek viharok. És tudjátok, mit csinálnak ezek a viharok? Amink nem engedjük az Úrnak lemetszeni ezeket a száraz gajakat, ágakat, akkor jön a vihar, és mit csinál ez a vihar ezekkel a szárazokkal? Letördeli. De ezek a törések veszélyesek, mert sebeket okozhatnak. Ha ott vattok a fa alatt, akkor mikor van a vihar, és letörik egy jó nagy száraz ág, akkor komoly sebeket okozhatnak. Testvérem, így van a te életedben. Ha nem engeded lemetszeni ezeket a száraz gajakat, a te ágakat, a te életed fájáról, akkor jönnek nehézségek, jönnek viharok, és ezekben a viharokban egyszerűen letördeli Isten. De ez fájdalommal jár. A te környezeted meg van sebezve. Azért annyit sír a te feleséged, annyit sír a te férjed, annyit sírnak a te gyerekeid, a te környezeted. Azért annyit szenved a te jellemedért, a te karakteredért, a te keménységedért, a te nem, Istenre nem odafigyelésedért. Azért sír a te környezeted, mert ezek a ágak sérdik, ezek a letört dolgok, amit a viharok, a életnek a próbái és megpróbáltatásai jönnek, ezek sérdik a te szeretteidet. Hát minek ez jó? Lehet egy csodálatos családba élni, lehet egy olyan csodálatos odafigyelésbe élni, egy olyan boldogságba lehet élni a családba, mikor te odaállsz az Úr elé, és meglátsz valami indulatot, vagy gondolatot a szívedbe, nem, ez nem jó, ez ebben benne van az a betegség, benne van a ördögnek a marása, levágom ezt, és nem engedem, és csak azt a gyönyörű zöldelőt, azt, amin rajta van Isten áldása, eztet hagyom. Testvérek, ne úgy vegyétek, hogy dicsekszem, egy méltatlan ember vagyok, Isten kegyelmére szorulva, de öröm élni a családi életemet. Tudjátok miért? Mert mindig oda állok Isten elé, és engedem azt, hogy az én életemből ezeket a száraz gajakot, amelyben ott belefészkel az ördögnek a marása, ördögnek a gondolata, ezeket mind lehagyom nyírni az Úr Jézusnak. És nem kell úgy, mint valaki, mikor volt, hogy annyi sérelmet okoztam az én drága feleségemnek, annyi fájdalmat, hogy örült a feleségem, hogyha egy ideig már nyugta volt tőlem. És mostan úgy látom, hogy örül minden napnak, minden órának, minden pillanatnak, mikor együtt lehetünk, mert már nem sérelmek vannak, hanem zöldelő gyümölcs. Értitek? Az a zöldelő fa, és az a gyümölcs, amely érik, és amelyből élvezheti azt az áldást, azt a szeretetet, azt a odafigyelést. Testvérem, de ott, ahol száraz ágak vannak, ott, ahol nem engeded, hogy Isten ezeket a száraz ágakat, ezeket a ördögtől megmardosott ágakat, hogy nem engeded, hogy lenyírja az Úr Jézus a te életedben, akkor sok a fájdalom, sírnak a gyerekeid, sír a feleséged, panaszkodnak, panasz panaszra van. De te nem látod, mert hát mi a baja? Van mit ennie, van mit fölöltöznie, van hol laknia, hát mit annyit nyavajog? De nem érted azt, hogy te miattad nyavajog, hogy nem érik a gyümölcs. Egyszerűen nincs gyümölcs, csak a száraz gajak érik a te életedet, és fejbevág, mindig fejbevág valami gaj. És nagyon sokszor, testvérek, nagyon sokszor megpróbál az Úr. De úgy megpróbál, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy Sándor testvérnek mindig csak olyan sikerélményei vannak. Elmondok, nem sikerélményeket. Jó? Mert mondtam előttetek, egy ideje történt, hogy Isten úgy megáldott, hogy adott egy új kocsit arra, hogy járhassam a Európát is, és szolgálhassak az Úr Jézusnak. És tudjátok, egyik nap úgy elmentem Csehországba szolgálni, hogy otthon hagytam ezt az én új kocsimat, és mentem egy másik kocsival, mert tudtam, hogy szükség lesz erre a nagy kocsira, szükség lesz. És akkor otthon hagytam, és úgy megbíztam a családba, hogy gondot fognak, vagyis oda fognak figyelni. És Egyszer csak, ahogy fogalkozok, egy testvérnővel szól a telefon. Kezembe veszem a telefont, látom, hogy a feleségem hív. Mondom neki, drága testvérnő, bocsáss meg, meg kell szakítanom ezt a foglalkozást. A feleségem hív, ő nem szokott soha zavarni engem a szolgálat között, szolgálatba. Mindig ő várja, hogy én hívok, de valami történt, nekem föl kell venni a telefon. Azt mondja, tessék, fölveszem. Azt mondja, drága apukám, nagy baj történt. Mondom, mi történt, drága anyukám? És azt mondja, tudod, a fiad garambózott a új kocsiddal. Hát mondom, és mi történt? Nem történt valami baj, nem esett valami baj a test a gyermekemnek. Azt mondja, gyereknek semmi baja, egy karcolás sincs rajta, de a kocsit úgy összetörte, hogy nem lehet megismerni, hogy milyen kocsi volt az. És azt mondja, hogy 8-szor hentergett a mezőn, és hogy az, annak a formáját nem lehet megismerni, hogy milyen kocsi volt ez. Mondtam, add a fiamat az én telefonomhoz. És azt mondja, itt sír mellettem, nem akarja a telefont venni. Mondom, add ide, hagy beszéljek vele. És mindjárt, hogy oda szólt a fiam, azt mondja, apuka, bocsáss meg, sírt a telefonba, apuka, eladom az én lakásomat, veszek neked új autót, visszaadom, amit tönkretettem, bocsáss meg, ne haragudj. Mondom, fiam, élsz, nem történt semmi bajod. És azt mondja, élek, apám, de tönkretettem a kocsidat, mondom, dicsőség Istennek, hogy megmaradtál, dicsőség Istennek, hogy nem történt semmi bajod. És mondom, tudod, Isten adta, Isten elvette, legyen övé a dicsőség. Én nem vagyok ennyire alázatos típus ember. Én nagyon indulatos gyerek, fiatal ember voltam. Nagyon olyan, tudjátok milyen olyan. Mint mikor belerúgnak a ilyen üres töltyfába, és akkor a baglyok kirepkednek. Ilyen voltam, nagyon ilyen típus, olyan és tudjátok, ez az állapot, mikor te odaállsz Isten elé, és te hagyod magad tisztogatni, akkor nincsen száraz ág. Nincsen, ami fejbe vágja a te gyerekedet. Akkor, mikor jönnek a viharok, akkor, mikor jönnek a megpróbáltatások, nincs, ami fejbe vágja a te feleségedet, mert ezek le vannak metszve. Erről már gondoskodva volt, egy ilyen prevenció, egy ilyen előfutamba megtörténtek a dolgok. Megelőzés. Testvérek, azért van sok nyavaja a te életedben, mert nem előzted meg ezt a nyavaját Istennek való engedelmességgel. Értsd meg, drága testvérem, Isten nem akar téged bántani. Itt nem egy olyan prédikációt akarok mondani neked, ami arról szól, hogy nem tudod, fog meg, nesze semmi, fog meg jó. Én arról beszélek neked, hogy nagyon sokszor előre szól az Úr, és te már akkor sírsz, és akkor már nyavajogsz, mikor fejbe vágtak a dolgok. De azok a dolgok vágtak fejbe, amit már rég le kellett volna nyírni, és rég rendbe kellett volna raknod. Úgyhogy, de itt szól az Úr, és most is még nem késő, drága testvérem, szól az Úr, és nagyon kell odafigyelni a te életedbe, hogy mik azok a száraz ágak. És tudjátok, hazajöttem, és mondom, fiam, ne add el a lakásodat, a lakásodra szükség lesz, és Isten majd gondoskodik. Ha szükség lesz arra, hogy legyen kocsi, Isten erről fog gondoskodni. És a fiam elment ilyen kezelésre, megfigyelésre, hogy valami baja nem-e történt bensőségesbe, bent. Igen, és akkor elmentünk feleségemmel másik autóval kórházba utána, hogy most hazahozzuk a fiunkat, mert hát megállapították, hogy nincs semmi baja. És jövünk hazafele, és egy normális úton mentünk, és hát sok volt az autó. Egyszer csak kiszalad elénk egy hölgy, egy olyan utcából, ahol stop volt neki, kiszaladt elénk, feleségem vezette a kocsiját, ugye, rálépett a fékre, de bele a kocsiba, a másik kocsi is összetört. És a fiamat vittük haza. Na mondom, no látod, fiam, ez nem az ember kezébe van, ez Isten kezébe van. Látod, mit tehetett most a te édesanyád? Ő rögtön reagált, de egyszerűen össze van törve a kocsi. Ezért, fiam, ne bánkodj, ne legyen elkeseredve a te szíved. Szeret az Úr, és én is szeretlek téged. Testvérek, nagyon soká ez a fiam nem tudta saját magának megbocsátani ezt a figyelmetlenséget. És de biztattam őt, és erősítettem. És tudjátok, egy olyan kapcsolat alakult ki az én gyerekem között és én közöttem, hogy ő neki nem kell kétszer mondani, vagy nem kell kétszer figyelmeztetni azóta. Nagyon-nagyon odafigyel az Úrra, nagyon odafigyel Isten dolgaira, és szereti az Urat, és szolgálja az Urat. Hát testvérek, nem sok idő telt el, Isten gondoskodott arról, hogy legyen másik kocsim. Hogy menjek, és szolgáljam az Urat, és valóban Isten kirendelte ezeket a dolgokat, és úgy nagyon úgy figyeltem, vigyáztam arra, hogy ezek a dolgok úgy Isten kezében legyenek, és odafigyelve használtam ezeket a dolgokat. És mondták a testvérek is, tudod testvér, most úgy figyelj oda, és ne, csak akkor, mikor te vagy ott, csak akkor add ki a kormát a kezedből, de ha te jelenléted nélkül, ne vezesse más ember ezt az autót. Hadd szolgáljon ez az Úrnak, és úgy el is fogadtam eztet. Testvérek, ebben az évben megyek ezzel a kocsival fölön egész a balti tengerhez, Lengyelországba. Nagyon hosszú út, aki ment keresztül a Lengyelországon, tudjátok, hogy ez nagyon hosszú és nagyon fárasztó út. Egyik pillanatban mondom ennek a testvérnek, testvérem, nagyon fáradt vagyok, este lesz szolgálatom, tolmás testvérem, te lengyel vagy, rád bízom, prédikátor, felelős testvér vagy, nagyon odafigyelő testvér. Vezesd a kocsit, én alszok itten melletted. Azt mondja, jó testvér, köszönöm a bizalmat, neki át, és mentünk. Alszok, egyszer csak, bum, fölébredek, összetörve a kocsi. Úgy nézett ki az autónak a eleje, mint egy repülő. Hát mondom, milyen fantasztikus új dizájna van, ugye? És nézett félelemmel rám az én testvérem, hogy most hogy reagálom le. És mondtam, Isten adta, Isten elvette. Legyen megdicsőítve az ő neve. Testvérek, nagyon érdekes volt, itt vannak azok a testvérek, ott hátul ülnek. Mikor én mentem abba a Lengyelországba, arra az útra, akkor mondják nekem, hogy Sándor testvér, állj meg itt nálunk Kassán, és egyúttal van itt valaki, aki el akarja fogadni az Úr Jézust személyes megváltójának, és akar ilyen imát az ő családjáért. Persze, hogy megálltam, még akkor a kocsi nem volt összetörve, rendben volt, és akkor foglalkoztam ezzel a drága lélekkel, némelyek tegnap is látták őtet, szervizbe dolgozó fiatalember, az ő szervize ott, és én, mikor látta az én kocsimat, azt mondja, Sándor testvér, éppen mink fordokat csinálunk, javítunk, ha szükséged lesz segítségre, akkor jelentkezz. És tudjátok, Isten így kirendelte, hogy mikor mentünk oda, nem az én akaratomból, nem az én figyelmetlenségemből, hanem az én testvérem vezette is, és egyszerűen összetörtük. Visszafele jövök, mondom, testvérem, már itt vagyok. Szükség van a te segítségedre. Testvérek, olyan érdekes volt ez az egész, tudjátok, hogy és aközben Isten olyat is megengedett, hogy megint a másik kocsi is, a feleségemnek a kocsia, azt is összetörte az egyik fiam. Testvérek, olyan nyomásba voltam, de egyszerűen nem voltak száraz gajak. Nem volt fejbevágás, nem volt keserű beszéd, nem volt fertőzött beszéd, hanem még én, aki bent szenvedtem az én szívemben, azért, hogy most hogy lesz, mint lesz, én buzdítottam az én feleségemet, buzdítottam az én gyermekemet, buzdítottam az én prédikátor testvéremet, és buzdítottam az én környezetemet. És Isten lássa, hogy egy mondatot, egy keserű mondatot nem mondtam ki. Tudjátok, hogy létezik ez? Nem azért, hogy Sándor tökéletes. Ó, testvérek, nagyon nyavajás ember vagyok. De tudjátok, hogy mi történt? Az, hogy én engedem az Úrnak, hogy előre ezeket a gajakat, ezeket a száraz, tudjátok, ez a megmart, ördögtől megmart dolgok, ez az önzés, ez a önszeretet, ez az önimádat, ez a nagyra vágyász, ez a sokra vágyász, ez a anyagiasság, ez a nem tudom mi minden, tudjátok, ami nem is érzékeljük sokszor, hogy már benne van az ördögnek a harapása életünkbe. Ezek fölgerjesztik bennünk ezeket az indulatokat, ezeket az ördögi indulatokat, és ezáltal aztán fejbe vagdossuk a mi környezetünket. És testvérek, némelyek tik voltatok tanúi annak, láttátok ennek a szervisznek a drága eszközét, elhozta ide az autómat, éppen itt Miskolcon történt meg tegnap este, és azt mondja, itt van Sándor, itt van a kulcs, itt van mindent. Én az Úr Jézusé vagyok, autód rendben van, és minden jó rendben van, nem kell fizetni semmit, minden biztosítóval elrendeztük, és rendben van minden. Testvérek, megmaradt a békesség, megmaradt az autó, és még egy valamit nyertem. Tudjátok mit? Bizonságot. Nyertem bizonságtételt. Testvérek, ott, ahol vesztések vannak, ott, ahol a gajak fejbe vagdossák a környezetünket, ottan nincs bizonságtétel. És most nem dicsekvés módon, hanem alázatban megállhatok, és bizonságot tehetek, testvérek, hogy nem kellett bántani a környezetemet, nem kellett keserű beszédet tartani, nem kellett bántani, hanem buzdítani, és ezáltal nyertem bizonságot és világosságot az én környezetembe, mert látták, hogy reagáltam le a sok kárt és sok ilyen kérdőjelet, no, most mi lesz, most hogy lesz. Tudjátok, hogy volt és mi volt? Isten megdicsőítette magát, és növekszik az a bizalom a szolgálatom felé, mikor lássák, hogy a mi édesapánk az nem csak szépen tud beszélni, hanem szeretettel tud megmaradni, és valóban megállja e helyét, akkor hitelessé válik az én szolgálatom, az én családom, az én feleségem felé. Ma reggel is, előbb, ahogy a reggelit beletettem a torkomba, mondom, testvérek, várjatok egy kicsit, kell a feleségemmel beszélni. És üdvözli a gyülekezetet az én drága feleségem, és örülök arra a pillanatra, amikor újra hazajövök, és újra láthatom őtet, újra közösségbe lehetek ővele is, mert tudjátok, egy paradicsom, egy olyan közösségbe, egy olyan családba élni, ahol nincsenek száraz gajak. Ottan nincsen nincsen fejbevágás, ottan nincs sérelem, nincsen félelem, hogy jaj, mostan óvatosan, mert itten, ha én valamit szólok, akkor biztos egy jó nagy ág a fejemre esik, és sérelmet okoz, és elszédülök az egészből. Köszönjük a bizonságtételet, testvérem, és tovább zöldeljen a te fácskád, életednek a fácskája. Ott legyél a folyó vizeknél, jó mélyre engedd a te gyökereidet, és ebből az életnek a patakjából szívd az életadó vizet, és abból a Krisztus talajáról, az ő igéjéből hagy nyerjél tápanyagokat arra, hogy gyümölcsözzé, mert nem te, mint fácska fogod enni ezeket a gyümölcsöket, a te környezeted. És csak az tud az ő környezetéért tenni azt, amit tesz, akiben szeretet van. Testvérek, ez az, tudjátok, ha az ember úgy akar élni, hogy saját maga egye a gyümölcsét, és ő élvezze a gyümölcsét. De az Úr Jézus azt mondja, hogy azt, amit akarjátok, hogy nektek az emberek cselekedjenek, ti cselekedjétek. Ha akartok jó gyümölcsöt nyerni a saját életetek számára, nektek kell fölkínálni a jó gyümölcsöt a ti környezeteteknek. Az azt jelenti, hogy te sok szeretetre van neked vágyad, akkor nagyon sok szeretetet adjál. Ha sok türelemre, sok odafigyelésre van szükséged, Zoltán testvérem, akkor te figyelj oda. És nyersz. Olyan drágák a gyermekek, testvérek, mikor közelembe jönnek gyerekek, én megsimogatom, úgy nézzük a gyülekezetben sokszor, mint jelentéktelenek a gyerekek, de testvérek, én kisgyerek voltam, és volt egy édes, olyan idős papa a gyülekezetbe, remegett, meg volt hajóva a sok munkától, tehát tudjátok, én kisfiúcska voltam, és elmentem mellette, és úgy megsimogatta a fejemet. Azt mondja, te is itt vagy, Sanyika, van valami számodra, és kivett egy cukorkát, és ősz hajam van, testvérek, lássátok, már lassan hazakészülök az Úr Jézushoz, és nem tudom elfelejteni ezt a bácsit. És tudjátok, mikor kevés volt az a simogatás, megkerültem, kifutottam az ajtón, megkerültem, megint bejöttem elő, és megint elmentem mellette. Megint itt vagy? Jó, megint megsimogatott. Gyerekeknek is szüksége van, gyerekeknek a szeretetre, a gyülekezetre. Gyerekek, ne érezzék a gyülekezetbe az, hogy ők itt csak csintalanok, itt fölöslegesek, és talán csak zavarnak. Nem, a gyerekeknek is odafigyelésre, szeretetre van. Mindig, mikor üdvözlöm a szülőket, mindig üdvözlöm a gyerekeket is. Gyerekek, Istennek áldása a gyülekezetbe. Örüljünk nekik, áldjuk őket, szeressük őket. Hát erről van szó. Erről van szó, hogy azt, amit halljuk, be tudjuk hozni a mi életünkbe, gyakorlatba. Hogy ne legyen az olyan fazék, amelynek nincs füle, hogy nesze fog meg, és nem tudjuk megfogni. Nem tudunk vele mit kezdeni, nincs füle a fazéknak. Megégeti a kezünket. Ezért gyakorlati dolgokról beszélünk itten. Tegnap beszéltünk arról, hogy Isten megajándékozta Manoákot és az ő feleségét, megajándékozta azzal, hogy meglátogatta őket, és kijelentette nekik az ő akaratát. És beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy a drága édesanya, aki szíve alatt, első pillanattól, aki szíve alatt hordozza azt az áldást, és azt az ajándékot, hogy ő örömmel fogadja ezt az hírt. És beszéltünk arra, hogy minden, ami megtörténik az édesanya életében, az alatt, az idő alatt, amit hordozza a szíve alatt a gyermeket, akkor ez olyan, mint mikor annak a kisembernek a lelkére fölírják ezeket a dolgokat. Ezek érzelmi fixációk, érzelmi ilyen kódok, amivel egyszerűen, mint hogy a kódolná az édesanya a gyermeknek a szívébe és a lelkébe azt, amit ő átél. Ezért mondtam és kértem a drága férfiakat, hogy ti férfiak, ne idegesítsétek a ti feleségeteket. Legyetek türelmesek a szexuális téren is, mikor úgy lássátok, hogy a feleségnek a érzelmi világa és az ő bense készül arra, hogy odafordítsa jobban a figyelmet arra, amit Isten szíve alá helyezett. Ne legyetek féltékenyek, ne legyetek érzékenyek, ne legyetek idegesek, ne legyetek azok, akik azt gondoljátok, hogy most már második vágányra leszek helyezve. Majd jó Isten gondoskodik, majd hetedik vágányra is leszel helyezve. De neked ezt meg kell szokni, ezt meg kell tanulnod. És nem szabad önzőnek lenni, kell örülni annak. Én minél hamarabb már hetedik vágányon akarnák lenni, ezt kell megmondani a szívedben, és nem az, hogy no mostan már megint egyel tovább vagyok, és így tovább. Nem. Itten el kell fogadni Istennek áldását, és alázatba egyszerűen engedni, és áldani azt a feleséget, és örülni annak, amit Isten most akar adni nekünk. Mert az elvetettségnek a szelleme nagyon sokszor jellemző, mikor én foglalkozok emberekkel, mikor imádkozok ezekkel, ott van a elvetettségnek a szelleme az emberekbe, és ezek az emberek rettenetesen szenvednek. És ez egyedül úgy tud meggyógyulni, hogy az elfogadást megnyerik a szívükbe. És nagyon sokszor van olyan, hogy nem tudják a szülőktől az elfogadást megnyerni, mert a szülők még mindig elvetik a gyerekeket. Akkor hogy gyógyulhat meg az ember ebből az elvetettség szenvedésből? Úgy, hogy teljes mértékben megnyeri az ő szívébe, hogy őt Jézus Krisztus elfogadta, hogy meg vannak bocsátva az ő bűnei, hogy Isten szereti őtet, és az ő drága lelke által pecsétet nyer az ő lelkébe, és ott van az a pecsét, és azt mondja az a pecsét, te az én drága szerelmes gyermekem, elfogadott gyermekem vagy, akkor, mikor ezt megnyeri az a lélek, aki az elvetettségben szenved, hogy a Szentlélek bizonságot tesz az ő lelkének, hogy te az én gyermekem vagy, akkor gyógyul meg az ember. Nem hamarabb. Ezért fontos, hogy teljünk be Szentlélekkel, ezért fontos, hogy a Szentléleknek a pecsétje ott nyugodjon, és ez a pecsét arról beszél a te szívedbe, ne félj, mert az én gyönyörűséges, drága, elfogadott gyermekem vagy. No, és itt fejeztük be valahol tegnap a mondanivalónkat, és most szeretnék tovább folytatni azt, amit Isten szívemre helyezett. Fölnőtt a gyermek. Mánoa kikérte Istentől ennek a gyermeknek nevelés módját. Nem a saját képére formálta a gyereket. Nagyon sokszor, mikor megszületnek a gyerekek a családban, akkor az édesapa már lát benne, ó, ez lesz az én kis okosom, ez majd formálom őt, tehát az én ábrázatomra. Valóban ez Istentől ered, ez a dolog, hogy Isten is az embert az ő ábrázatára formálta, és így teremtette. Ez Istentől ered, ez a gondolat, csak itt nekünk a Isten gondolatánál kell megállni. Nem szabad a mi ábrázatunkra formálni a gyereket. Valóban nekünk nem szabad, hogy az legyen, hogy mostan van egy elképzelésünk, van egy tervünk ezzel a gyerekkel, és ő még csak benne van a pólyába, és én azt mondom, hogy ez a gyerek egy jó sportoló lesz. Mert mostan sportolók, ha ott vannak valahol a csúcson, akkor milliók jönnek, ugye egy párat beleüt a kislabdácskába, és bum, milliók jönnek. Nem kell annyit dolgozni, majd mink csináljuk, és akkor nyomjuk a gyereket, és mit, hogyha Isten valami betegséget hoz? Mint hogy megenged Isten valamit, és nem engedi az, hogy azt, amit elképzeltél a te gyerekedről, hogy végbehajtsd. És itt van az, hogy nagyon sok ember ezt így csinálja. Mikor én megszülettem, az én édesanyám azt mondta, hogy mikor hazahozott engem Pólyába, az én apám azt mondja, no, megnézem, hogy valóban fiú ez. Azt mondja, jó, rendben van, fiú. Azt mondja, és aztán megfogta Markomat, azt mondja, no, ezek az én kezeim. Jó kovács mester lesz belőle. Vassal fog dolgozni ez a Sándor. Ugye, ez a gyermek. Nem kérdezte az én édesapám, hogy mi, uram, mi legyen ennek a gyereknek a nevelési módja? Mi legyen az, uram, hogy neveljem azt, hogy neked tetszen, hogy a te képedre, a te elképzeléseid történjenek? Nem, ő rögtön még csak meglátott, ő neki már voltak elképzelések. Nagyon egyszerű ember volt az én édesapám, és nem túlságosan nagy tervei voltak. Azt mondta nekem, hogy ha egy jó munkás leszek a TSZ-be, és fogom tudni a tehenyeket jó állapotba tartani, és egy ilyen istálló vezető leszek, akkor csúcs lesz, amit én elérhetek. Ő ezt látott bennem, és amellett Kovácsnak kint tanulhatok, és otthon csinálhatok állatoknak sorótolót, ugye, érthető ez a szó? Sorótológépeket, még ilyen kaszákat, még nem tudom miket, és jó mester leszek, ilyen földművesi mester leszek, mert ő mindig a földdel, mindig ebben dolgozott. Testvérek, de az én édesanyám, mikor megszülettem volna, ő nem tudta, hogy fiú lesz, vagy gyermek. De ő könyörgött, és azt mondta, kérlek, menjél, atyám, add nekem egy fiat. Add nekem egy fiat, és ha nekem fiat adsz, én neked szánom őtet. Ő a tiéd lesz. Én neked fölajánlom. Az én édesanyám az ő imájában fölajánlt nekem Jézus Krisztusnak, az ő szolgájának. És az én édesapám soha ezzel nem foglalkozott. Értitek, testvérek? És valóban az én apám kezdett azon munkálkodni, hogy én ezt minden ő elképzelését én beteljesítsem. Drága testvéreim, de Isten hívott. Isten nem respektálta, nem figyelt arra, hogy mit akart az én édesapám. De Isten nem arra figyelt, hogy milyenek voltak az ő tervei. Isten arra figyelt, hogy milyenek voltak az Isten tervei, az ő tervei az én életemben. És valóban géplakatosnak tanultam, később autószerelő iskolát végeztem, gépipari iskolát végeztem, közép gépipari iskolát végeztem. És végül egyszerűen elérte az én édesapám valamiképpen azt az elképzelését, hogy egy mesterember lettem. Valóban tudtam gépekkel dolgozni, valóban tudtam szerkeszteni gépeket, valóban tudtam heggeszteni marogépekkel, heggesztőgépekkel, vágógépekkel, mindennel tudtam, és tudok mai napig is dolgozni. Elérte az én édesapám. De mindig éreztem azt, hogy eljön egy pillanat, mikor teljesen másra Isten el fog engem hívni. És mégis Isten győzött az én szívembe. Mégis letettem ezeket a dolgokat. Nagyon szerettem, és mai napig is nagyon szeretem ezeket a munkákat, és nagyon megcsodálom, hogyha valaki ilyennel foglalkozik, és látom benne azt a szépséget annak annak. De testvérek, gyönyörűbb lett nekem az, amit Isten a szívemre helyezett. Tudjátok, mikor Istennek engedek, és ő elkezd munkálkodni, és nem a Sándornak a újnyi nyomai vannak rajta a munkán, hanem Isten lelkének a keze munkája van az emberek szívén, a lelkén. Ebben elkezdett gyönyörködni az én szívem, az én lelkem. És mikor látom az én testvéremet itt szolgálni bizonságtétellel, egyikat, másikat, és látom azt a Istennek csodálatos munkáját, ahogy ott vannak a Isten újainak nyoma az ő életükbe, hogyan tanítsa őket, hogyan vezeti őket, hogyan zöldelnek, hogyan gyümölcsöznek, hogyan Isten munkálkodik. Láthatok akármilyen nagy szerkezetet, emberi kitalálmányt, akármilyen gépet, hogy egyszerűen leesne az állam, ugye, leesne, akkor se nem gyönyörűbb ez, mint azt, amit művel Isten. És hagy mondjak, hogy nagyon csodálatos dolgokat láthatok. Nagyon csodálatos dolgokat. Most voltam nemrég Németországban, egy másfél hétig szolgáltam ottan idős embereknek, és hagy mondjam, hogy nagyon szeretek idős emberek fele szolgálni, mert annyira látom, hogy érett emberek ezek, érett szívek, és fölkészültek sokszor arra, hogy megtisztuljanak, megszabaduljanak azoktól az elhanyagolt lombozatoktól, amiket nem engedtek az Úrnak. Sokszor időskorukban megszabadulnak, megtisztulnak, és gyönyörű fácskákká válnak ezek az emberek. És így történt most is, hogy voltam Németországban. És az egyik édesanya, már idős édesanya azt mondja, testvérem, az Úr Jézus elvégezte az ő csodálatos munkáját az én életemben. De van egy fájdalom, amit úgy szeretnék kérni az Úr Jézustól, hogy segítenél ebben nekem, Sándor testvér, hogy imádkozzunk együtt. És mondom, mi ez, drága testvérem? Azt mondja, van egy fiam, aki 50 éves, és már 30 éve beteg. És mondom, mi az ő gondja? Azt mondja, súlyos pszichikai betegség van, és már 30 éve nyugdíjban van, és nem tudnak az orvosok, se az orvosok, se az orvoságok nem tudnak rajta segíteni. Rájön ez a roham, és fetreng a földön, és rettenetes kiáltásokban van, és félelmek vannak rajta. Hát mondom, ez ördögi szellem. És azt mondja, hogy szeretném, hogy könyörögnénk Istenhez, hogy megszabaduljon ez a fiam, hogy úgy távozhassak el erről a világról az Úr Jézus dicsőségébe, nyugodtan, hogy az én fiam nem gyötrődik, hogy nem nincs ebbe a ördögi igézetében. És mondom neki, és a te fiad kész arra, hogy szolgálhatnák feléje? És azt mondja, tudod, Sándor testvér, még mikor egészséges volt, ameddig nem támadta meg őtet az ördög, akkor kaptunk kijelentést, hogy ő az Úrnak a szolgája lesz. És minthogyha meghallotta volna ezt az ördög, és megtámadta őtet is, és azóta így gyötri őtet. 30 éve már gyötri őtet az ördög. És mondom, jó, eljöhetne, valahol találkozhatnánk, azt mondja, talán jobb lenne, hogyha te mennél el, és meglátogatnád őtet. Imádkoztam, és nyertem az Úr Jézustól, nyertem kijelentést. Megyek oda, köszöntem ennek az embernek, láttam, hogy tele volt félelmekkel, a betegségnek a szelleme rajta volt, és mondom neki, drága testvérem, drága barátom, az Úr Jézus küldött engemet, hogy hirdessem neked, hogy nem halsz meg, hanem élni fogsz. Testvérek, mint mikor egy kapcsolóval föloltsátok a lámpát. Ez az ember, fölragyogtok a szemei, láttam hitet az ő szemeibe, az ő arcába. Megváltozott abba a nyomba, megváltozott az arc kinézése, és mondom, itt vagyok, hogy az Úr Jézus elvégezze a te életedbe azt, amiért küldött ide. Akarsz szabadulni a félelemnek a démonától? Akarok, gyötör nagyon. Elfogadtad, hogy nem fogsz meghalni, hanem élni fogsz. Elfogadtam. Tudom, hogy az Úr szólt. az Úr Jézus nevében. Te legyőzött ellenség, te démon, te félelemnek a démona, Jézus Krisztus nevében rád parancsolok, hogy ebben a pillanatban hadd el ezt az embert, és te még szabadulj. Ettől a pillanattól szabad vagy, Jézus elvégezte a te életedbe. Menj és szolgáld az Urat örömmel. Testvérek, az az ember abba a pillanatban olyan hit, olyan kegyelem körülvette ezt az embert, megszabadult, meggyógyult, és azóta testvérek ottan foglalkoznak vele, építik az ő hitét, és örömmel elmondom nektek, hogy ez az ember követi az Úr Jézus, és látom benne Istennek szolgáját, akit Isten közel jövőben föl fog építeni, és fogja hirdetni az evangéliumot. Olyan magas szinten van az ő agy gondolkodása, hogy ország területen sakk játékokat nyert meg. És lássátok, hogy mennyire, bár valaki annyira intelligens, annyira, hát én még a gyerekekkel is elvesztenném a sakkot. Én nem tudok így sakkot játszani. De ő egyszerűen olyan logikája, annyira értelmes, annyira megáldott Istentől ember, és 30 évig az ördög rátette az ő igáját, 30 évig leigázta, hogy ebből az emberből ne legyen Isten szolgája, mert jött a kijelentés, hogy ő Isten szolgája lett. 30 év után Isten oda küldött engemet, hogy hirdessen neki a szabadulást, és úgy, mint Jézus elküldte a tanítványait, és azt mondta, bementetek a városkába, és ott találtok egy összvért, egy szamarat, jó mondom, így van, oda van kötve, oldjátok föl őtet, és hozzátok én hozzám. Hát ez történt, ezt a kis szamárkát is föloldottam, odahoztam az én drága testvéremet Jézushoz, és mert Jézusnak szüksége van rá. Hát így van, drága testvéreim, hogy Jézus Krisztus ilyen munkát végez, és akar végezni a te életedbe is. És akar téged is használni, testvérem. Vannak megkötözött emberek, de mindig könyörögjél Istenhez, és nagyon alázatba menjél, és nagyon az Úrra figyelve, mint Istennek küldöttje, mint Istennek a ambaszádora, az, aki küldve van Istentől, és odamész is, és mint az, akit Isten fölhatalmazott, akinek jogot és hatalmat adott, és ha valaki kérdi, milyen joggal csinálod, azt mondja, az Úrnak szüksége van rá. Az Úr küldött engemet, az Úrnak szüksége van erre az emberre. Nagyon nagy dolgokat élünk át, testvérek. Manapság is munkálkodik Isten lelke. Két hónappal ezelőtt, mikor mentem azzal az autóval, és össze lett törve, olyan egy rakás törött kocsi beállt a gyülekezet udvarába, ahol szolgáltam. Rögtön gondolkodhattak a testvérek, hát ez egy áldott testvér, így megáldja őtet Isten, ilyen törött kocsival jött ide hozzánk, hát biztos milyen lesz ez a szolgálat itten. Lehet, hogy voltak elélő ítéletek, nem tudom. De tudjátok, én egyáltalán nem foglalkoztam azzal a rakás összetört kocsimmal, hanem figyeltem az Úrra, és figyeltem azokra az emberekre, és jön egy asszony, és bal kezet adott nekem. És kérdezem, hogy mi a gond a te kezeddel? Azt mondja, beteg a kezem, elhalóban van, hideg, nem tudom használni, egyszerűen rossz állapotban van. Hogy imádkozhatná értem, prédikátor testvér. Zsebembe volt az olaj, megkentem őtet. Az Úr Jézus nevében. Mindig nálam van az olaj. Megkentem őtet, és az Úr Jézus nevében, hát nem tudod te betegség szelleme, nem tudod, hogy az van megírva Efézus levélben, hogy az egyház által ki kell jelenteni a hatalmasságoknak, Istennek hatalmas, csodálatos erejét és győzelmét. Hát ha nem tudtad, akkor most tudd, te betegség szelleme, menj ki abból a kézből, mert legyőzött ellenség vagy. Meghirdetem neked, hogy már semmi közöd ehhez az asszonyhoz, semmi közöd ehhez a beteg kézhez. Menj ki, és Jézus Krisztusnak kegyelme árasszon el tégedet, drága testvérnem. Mentem tovább. El is felejtettem, hogy imádkoztam ezzel az asszonnyal, mert tudjátok, mindenütt valaki valamit akar, imádkozok emberekért. Másnap reggel még meg se szólaltak a énekcsoport, kiment ez az asszony, emelte a kezét, és azt mondja, testvérek, az Úr Jézus meggyógyított, nézzétek, mindnyájan láttátok, hogy milyen fehér volt a kezem, nem áramlott benne a vér, nézzétek, ugyanolyan színű a kezem, mint a másik, ugyanúgy érzek vele, ugyanúgy működik minden. Jó az Úr, testvérek, jó az Úr. És itt van az, testvéreim, hogy mink Isten szolgái legyünk, az ő ábrázatára, őre hasonlítsunk, az ő szeretetére, az ő szeretete, ő szíve doboljon bennünk, az ő szemei nézzenek ki bennőlünk, az ő fülei legyenek rajtunk, és az ő nyomdokaiba úgy lépjünk és úgy tegyünk. Ne formáld a te gyermekedet a te ábrázatodra, hanem Isten ábrázatára. Mert tudod, aki a saját ábrázatára formálja a gyerekét, az a saját dicsőségét keresi. De az, aki Isten ábrázatára formálja a gyerekét, az Isten dicsőségét keresi. Ezért nagyon sokszor úgy kérnek az emberek, Sándor testvér, taníts, akarnánk. Elmondom azt, amit Isten rám bízott, tanítson téged az Úr, figyelj az Úrra. Te ne tanulj a Sándor testvérre figyelni, te tanulj az Úr Jézusra figyelni. Mert ha Sándor testvérre fogsz figyelni, akkor Sándorra fogsz hasonlítani. De ha Jézus Krisztusra fogsz figyelni, akkor Jézusra fogsz hasonlítani. És ez az a különbség. Nagyon sokszor igényt tartanak a testvérek, foglalkozz velünk, csináld ezt, csináld azt. Én megmondom, így csináljátok, így csinálom én is. Így jutottam ahhoz, amihez jutottam, hogy nem emberformált, nekem nem emberi tanítók voltak, nem azok, akik engem azt mondták, ez szabad, ez nem szabad, ez csináld, ez ne csináld, ide menj, oda ne menj. Nem. Én figyeltem az Úrra, és arra figyeltem, hogy az Úrnak kedvese az én beszédem, kedvese az én cselekedetem, kedves az én gondolkodásom, és ami nem volt kedves, az mint száraz galjat, mint száraz ágat levágattam, és azt mondtam, nem. És ha te az Úr Jézusra fogsz figyelni, ha képmására akarsz formálódni, akkor az ő dicsőségét fogod keresni. Nagyon sok prédikátor, nagyon sok gyülekezetvezető, nagyon sok gyülekezetekben van egy elképzelés, és úgy lehet látni, hogy olyan profilba jönnek azok az emberek, hogy ha csak a szájukat megnyissák, akkor már látom, hogy ez négyszögletes testvér. Ugye, mert olyan profil van a gyülekezetben, én négyszögletesek. De van olyan profil is, hogy hatszögletes, ugye? És már tudom, hogy milyen, csak a száját megnyissa, valakire csak ránézek, akkor már tudom, hogy milyen profil. Mert emberek profilálják az embereket. De milyen jó, ha valakiben meglátom Jézus Krisztust. Milyen jó, hogyha az én szívem fölörvendezik abban, hogy az ő képmását meglásom az én testvérembe, akkor már tudom, hogy nem kő, ez a kő nem faragott. Ezen a kövön nem emberi kéz, nem emberi kalapács, hanem Istennek munkája. Figyeljétek, amit az én testvérem is mondott, a kövek, amelyekkel áldozottak a Ábrahám vagy a ótestamentumi férfiak, azok nem szabad volt, hogy érintse ezeket az oltárköveket az emberi kéz. Ez minden kő, amiből fölállították az oltárt, az sima kövekből kellett, hogy legyen, és természet kövek legyenek, amelyek sima kövekből vannak. És úgy kellett összeállítani ezeket a köveket, hogy ne embernek a keze, ne embernek a erőlködése legyen rajta, hanem Istennek a munkája. Tudjátok, abból a természetből kivették azokat a köveket, sima köveket, amiből összeállították az oltárt. Te is nem tudsz áldozni Istennek abból, amit te faragsz ki. Engedd meg Istennek, hogy ő munkálkodjon benned, engedd meg Istennek, hogy ő formáljon tégedet, engedd meg Istennek, hogy Isten ábrázatára legyél. Különbek leszünk, ha Isten fog engem is faragni, Istvánt is fog Isten faragni, Tamást is fogja Isten faragni, különböző szolgák leszünk, és mégis egy lélekben és egy szívben fogjuk szolgálni az Urat, mert Isten alkotta, Isten kedve szerint vagyunk. Nem emberi fog. Ahogy benne van egy emberi vágás, egy emberi benyomás, akkor már ütköznek a véleményeink. Így van, István testvére? Ha nem Jézus Krisztussal van formálva a te véleményed, biztos összeakad a bajcunk. Tamás, jó? Jó, fogjátok föl, drága testvérek, hogy Krisztus formál bennünket, Jézusnak engedünk, nem emberi erőlködés, nem emberi valami tanítások, amelyek emberektől erednek, hanem krisztusi tanítás. Engedjétek meg, drága testvérek, hogy munkálkodjon a Szentlélek a ti környezetetekben. Most is megszólított, annyi ember megszólított, Sándor testvér, ha azon fogsz gondolkozni, hogy alapítsz iskolát, mink oda megyünk, még eladjuk a házunkat, elmegyünk oda Komáromba lakni, vagy hasonló dolgok, és azt mondom, nem erre van szükség. Ne én tőlem tanuljatok, az Úr Jézustól tanuljatok. Ha eljöttök Komáromba, én kevesebbet vagyok Komáromba, mint külföldön. Én mindig el vagyok utazva. Nem én tőlem fogtok tanulni. Nektek Jézus Krisztustól kell tanulni. Szerbiába ugyanúgy megszólítottak emberek. Lengyelországba alapíts egy iskolát, és nem, tanítson benneteket az Úr Jézus. Hallgassátok az Urat. Ne embertől, ne emberi iskolá legyen az, amely formált titeket. Én nem vagyok teológia ellen. Én szeretek tanulni, és nem vagyok a tudomány ellen. Aki nem tudja, én tavaly jelentkeztem teológiára. Azt mondták a testvérek, már neked kellene tanítani, nem te még itt, hogy tanuljál. Hát mondom, jó van, akkor be van fejezve. Dicsőség Istennek. Értitek? Én csak elmondom, hogy nyerhetsük meg azokat a nagy áldásokat. És most elindul ez a fiatal. Próbálok odafigyelni az időre. Elindult ez a Sámson. Ő megkapta a tanítást, odafigyeltek a szülők, megkapott mindent, és így kezdődik a mi ige szakaszunk, hogy Sámson lement Timnába. Nem fölment Timnába, hanem lement Timnába. Testvérek és ti fiatalok, nagyon az Úr Jézus nevébe szeretnélek benneteket figyelmeztetni, hogy nem mindegy, hogy lemegyünk vagy fölmegyünk. Nem mindegy, hogy a mi útunknak a célja fölfele vezet, vagy lefele vezet. Ha nem szabad, hogy elbizakodjunk, hogy mink kaptunk ígéreteket Istentől, nem szabad, hogy elbizakodjunk, hogy Isten velünk van, hogy megmentett Istennek gyermekei vagyunk, nem szabad, hogy ezáltal elbizakodjunk. Kell, hogy az Úrra figyeljünk. Mindig kell arra figyelni, hogy az én lépésem fölfele legyen, ne lefele. Szeretnék nektek egy példát még fölhozni a Ábrahám és Lót életéből. Mikor Isten megáldotta, Istennek áldása ott volt Ábrahám életében, és ugyanúgy a Lót életében annyira megáldotta őket Isten, hogy elsokasodtak, hogy nem bírta elhordozni őket a föld. Akkor azt mondja Ábrahám Lótnak, nézzék körül, és választj. Válasszál magadnak utat. Veled van az Úr, meg fog áldani téged, meg fog segíteni téged, te választ. És most megkérdezlek titeket, a Lót fölfele nézett a partokhoz, vagy lefele a Sodomához? Lefele. Testvéreim, Istennek útja mindig nehezebb. Az Istennek útja nem az, ami könnyebben megy. Nem ott, ahol könnyebbek a helyzetek. Isten mindig a nehezebb utat adta, mint kiutat. Akarjátok tudni, honnan tudom? Nézzétek meg. Az Úr Jézus oda megy a 38 éves beteghez, és azt mondja ennek a betegnek, meg akarsz gyógyulni? Hát, szeretnék, de nincs emberem. És az Úr Jézus azt mondja, hát jó, akkor kelj fel. Kelj fel. Az volt a legnehezebb dolog. Ha azt mondta volna neki az Úr Jézus, tudod mit? Horgolj egy pulóvert, akkor azt is megtanulta volna fekve, vagy én nem tudom, másszál ide vagy oda, azt is megcsinálta volna, ugye? De ez volt a legnehezebb, ez lehetetlen volt. És ezt kérte tőle, ezt a lehetetlent kérte tőle Isten. Ne gondold soha, testvérem, hogy Isten a könnyű utat választotta számodra. Téves. Veled lesz Isten, úgy, mint a Lóttal is ott volt a Szodomába, de sok kínnal, sok nyavajával, sok szenvedésben vett részt a Lótnak a lelke. Ott kínoszta, ott gyötörte az ő igaz lelkét a Szodomába, mert látta azt a sok gonoszságot is, és mindent. Vele volt Isten, nem hagyta el, ha lefele is ment, nem hagyta el őtet, de választotta a könnyebb utat, de a könnyebb, ott, ahol a könnyebb, ott van a sok fájdalom, és a sok csalódás, sok keserűség, és sokszor életveszélye ott van. De vele volt Isten. És a Lót választott magának, és lement Sodomába. És mi maradt Ábrahámnak? A parti vidékek. Parti vidékek maradtak. És ezek a parti vidékek itt is megáldotta Ábrahámot. És nem úgy, hogy segítségre szorult, hanem úgy megáldotta Ábrahámot, hogy segítséget nyújthatott. És abban van az áldás, Istennek áldása, hogy nem, hogy mindig segítségre vagyok szorulva, és mindig kiszakít, kihoz engem Isten valami gödörből, valami bajból, valami problémából, valami adósságból, vagy én nem tudom miből, kihoz, és a füleim már annyira kihúzott a gödörből, hogy már füleim le vannak dörzsölve a sok kihúzásból, ahogy a mélyből húz ki engem, de abba dicsőíti meg magát Isten, hogy én segíthetek mások felett. Magyarországon is van olyan ének, ilyen népdallam, hogy doktor úr, maga szíve sose fáj. Ugye? Van ilyesmi. Hallottam, csak úgy megdörzsölte a fülemet. Egyszerűen, testvérek, jó, ha mink orvosoljuk az embereket, és nem vagyunk szorulva arra, hogy most bennünket húzzon ki valaki a gödörből. És itt van a Ábrahámnak a hite. Ő elfogadta azt a nehezebb utat. Ő nem azt mondta, hú, haragszom erre a Lótra, mert hát azt a jobbat választotta. Nem. Testvérek, egy szóval nem kommentálta. Egy szót, egy mondatot hozzá nem szólt, hogy hát azért Lót, azért tudod, én hoztalak ki, egy kis becsület lehetne benned, ennyire önző vagy, Lót, barátom, testvérem, rokonom, hát hogy gondolkozhatsz ennyire önzően? Nem. Hit Istennek. Ábrahám, hit Istennek. Jó, te ezt választottad, enyém lesz a nehezebb. Partokon idősebb vagyok, már megviseltebb vagyok, nekem nem túlságosan felelnek meg test szerint a partok, és a parton való mászkálás. Jobb lenne a síkon szépen, de nem viaskodik, nem ellenkezik, elfogadja az Úrnak az útját. Drága testvérem, el tudod fogadni azt a nehezebbik utat? Az Úr Jézus, figyeljétek, ott van a vak, és azt mondja neki, hogy menj el a Siloam tavához. Hát Uram, hol van az? Hát ez olyan probléma egy vak számára, hogy most ilyet kér az Úr. Hát nem, ha azt mondanád, hogy most térde, borulj, és mondd el háromszor a mi atyánkat, vagy tízszer, az könnyebb lenne, ugye? De elmenni a Siloam tavához, ez valami legnehezebb. Azt sem mondta, hogy hogyan. Találd ki, drága vak barátom, találd ki, hogyan fogsz oda jutni, ha a nadrágod is rá fog menni, hogy beleinvestálod, hogy valaki azért oda vezessen, de tedd meg azt, ami a legnehezebb. A szárazkezű embernek mit mond Jézus? Nyújtsd ki a kezedet. Hát Uram, hát már rég kinyújtottam volna, ha ez lehetsége. Te lehetetlen kérsz tőlem. De fogadd el. Fogadd el. Az, ami lehetetlen, embereknél, Istennél lehetséges. És ez az a hitnek az útja, mikor te elfogadod a lehetetlent. Mikor Isten megy előtted. Nem emberi okoskodások, nem emberi kitalálmányok, hanem Istennek a akaratát, mikor végzed. Ott dicsőíti meg magát Isten. És lefele ment ennek az embernek az útja. Lement Timnába. Lement. És valami történt. Mikor mentek a szülők is, és választották neki, elhozták ezt a lányt, az úton odaállt egy oroszlán kölyök, és elkezdett ordítani elébe. Én azt látom benne, minthogyha azt mondta volna neki, Sámson, te Istennek embere, ne menj tovább. Nem jó ez az út. Halállal fog végezni ez az utad. Ha te nem Isten akaratában, nem Istennek a szent akaratában, és nem az Isten szentségébe fogsz járni, akkor egyszerűen magadra szakítod a sok bajt, és végül halálba és sötétségbe fog végezni a te életed. De azt mondjuk, hát ott van megírva, hogy az Istentől van. Igen, Istentől jönnek a dolgok. Akkor is, hogyha a másodlagos akaratát Istennek teljesítsük. Gondoljátok, hogy Isten csak öléssel azzal tudott szabadítani, hogy megölt, hogy rengeteg embert valaki megölt, csak így tudott szabadítani. Voltak olyan helyzetek, prófétának nem kellett még kardot se taszítani, nem kellett ölnie, ugye? Imádkozott, és mi történt? Összegyűlt sereg, mennyből jött a mendörgés, és annélkül, hogy a proféta egy embert megölt volna, megfutamodott, és elszaladtak az ellenséget. És megszabadította Isten az ő népét. Egy szent ember, Sámuelnek hívták. Lássátok? De ha valaki nem megy a szentségnek az útján, akkor bízik a maga erejébe. És akkor Istentől jönnek a dolgok, és valóban Istentől jönnek azok a csapások is, amelyek érnek a te életedbe, azok a fájdalmak, amelyek jönnek, az a sok nyavaja is jön Istentől, hogy téged leállítson, beleavatkozzon életedbe, és annyira fölkovászosodik az egész életed, de látod mindig benne Istennek vezetését, Istennek kiútját, látod azt, hogy nem hagyott el téged Isten, Istentől jönnek ezek a dolgok, de nem azért, hogy Istennek elsődleges akarata. Istennek elsődleges akarata a te életedben, nem a nyavaja, nem a fájdalom, nem a keserűség, nem a sok nélkülözés, nem a sok könnyek, és nem a sok álmatlan éjszaka volt. Nem volt ez Istennek elsődleges akarata a te életedben. Még ha vannak is ezek a dolgok, Istentől jönnek ezek a dolgok, nem Istennek elsődleges akarata. Ez Istennek megengedő akarata. Isten azt mondta, hogy ez az ember szent lesz. Nem parázna lesz, hanem szent lesz. Istennek szentelt, Istennek elkülönített. De mindig rajtunk múlik el, hogy a szentségnek az útját fogjuk járni, vagy a lefele fog menni az utunk. Rajtunk áll ez. Hova tesszük a mi testünket? Drága testvérem, hol van, milyen szinten, hova raktad a te testedet a te életedbe? Mit jelent a számodra a te tested? Hova sorolod? Tudjátok, hova soroltam én, és hova sorolom életembe? Az én testem tagjai Istennek eszközei. Megszentelt, megtisztított, megszentelt Istennek eszközei, hogy Istennek dicsőségét szolgálják. Minden testem része. Ez az én vallomásom. Hitemnek vallomása. Még a hajam szálától a talpam végéig minden testemnek a tagja Isten dicsőségének az eszköze. Ha ezt én nem élem át, akkor megtapasztalom Istennek vezetését a nyavajákba is, álmatlan éjszakákba, a nem tudom milyen harcok és küzdelmek között, a halál, élet és halál közötti küzdelmek között. Megtapasztalom, hogy velem van az Úr, de nem ez volt Istennek elsődleges akarata. Hogy bánom, testvérek? És mennyire fáj nekem, hogy ezt, amit most nektek prédikálom, fiatal koromban így nem értettem. Sokkal más lehetett volna az én szolgálatom. Sokkal más lehetett volna az én segítségem az emberek fele. De nagyon sokat előnybe volt az én testem. Nagyon sokszor kivettem az én testemnek a tagjait, és gonoszságra használtam. És nem Isten dicsőségére. És a lelkemre ráírtam a sok vétket, sok bűnt, és érzelmeim elsötétettek, és olyanok korom feketékké váltak, és nem volt erőm. Nem volt erőm, hogy másokat buzdítsak. Nem volt erőm arra, hogy másokat gyámolítsak. Testvéreim, mert lefele ment az utam. Én bíztattam magam, hogy fölfele megy az utam, de mindig lefele ment az utam. Mert test szerint mentem. Ez a Sámson is, hogyha figyelt volna Isten szentségére, mikor figyelt volna arra, hogy Isten nem a Sámsont akarja kiemelni, hanem Isten legyen dicsőítve, Isten legyen magasztalva, akkor ő kérdezte volna, Uram, merre vezessen az én utam? Ha én egy feleséget keresek, melyik az, amely neked kedves? Mi az, ami te elkészítettél a te elsődleges akaratodban? Drága testvérem, kérdezed azt, Uram, hol van az a leányzó, hol van az a lány, amelyet nekem készítettél? Vagy kinéztél magadnak, nekem az kell, nekem az hozad, apám, anyám, én más. Becsukom a szemem, csak a marist látom. Kinyitom a szemem, megint csak a marist látom. Az hoz nekem, én nekem ez kell, más nem kell. Az nem lesz, aglegén leszek. Ilyen nincs, ugye? Nem szoktatok senki így gondolkozni. Nincs ilyen problémátok. Én nekem volt. De aztán Isten tanított és vezetett alázatra. És elébem hozott, úgy, mint a Ádámhoz odahozta Évát, odahozta az én mostani feleségemet. És akkor, amikor már el volt keseredve a szívem, hogy Isten nem azt adta, akit én úgy kinéztem magamnak, azt mondtam, én aglegél leszek, én nem nősülök meg, nekem nem kell más, csak a maris. És bekeseredtem, bekeményedtem. És Isten mellém hozta a Zsuzsikát. És ő úgy piszkált engemet. És olyan voltam, mint a halott. Na, mi van? Na, mit akarsz? Ugye? Kemény voltam, keserű voltam. gonosz voltam. És Isten szólt hozzám, és azt mondja, te akaszt, fel akartál szállni arra a kocsira, ami nem akart téged vinni. Kosarat kaptam. Tudjátok, attól egy első leányzótól kosarat kaptam. És én nagyon elkeseredtem. És aztán, és itt van egy kocsi, amit melléd állítottam. Hozzád hoztam, úgy, mint a Ádámhoz, hozzáhoztam a Évát, te hozzád is, hozzád hoztam a Zsuzsikát. Ezt rendeltem ki neked. És én vak voltam, oktalan voltam, mint egy állat. És be volt keményedve a szívem. És Isten megérintett engemet. És megnyitotta az én szívemet. És egyszer csak látom, hogy milyen gyönyörű ez a Zsuzsika. Milyen gyönyörű ezt, akit nem is bírtam az én közelségembe. És mennyire tiszta, mennyire istenfélő, mennyire... És egyszerűen megindult az én szívem, megindult, tudjátok, az a gonoszság, ami bennem volt. És egyszerűen elfogadtam az Úrnak az útját. És azóta fölfele megy az én utam, testvérek. Hálás vagyok Istennek, és megmondom nektek, hogy Istennek választása tökéletes. Istennek elsődleges akarata az ember életébe tökéletes. Ne menj a te szemed látása szerint, ne menj a te tested kívánsága szerint, mert Isten tud rendelni egy olyan férfit, egy olyan nőt a te életedbe, aki Istennek elsődleges akarata. Nem azt mondom, hogy nem lesznek nehézségek. Nem azt mondom, hogy soha nem lesz veszekedés, vagy nem lesz valami probléma. De azt mondom, hogy mindig Jézusnál találkoztok ti ketten. Ha Jézustól jön a dolog, Jézusnál mindig találkoztok. És őtől lejön mindig megoldás, minden problémába, minden helyzetbe. Gyerekek betegek lesznek, Jézusnál meggyógyulnak. Gyerekek elvesznek, Jézusnál megtaláltatnak. Jézusnál minden, ha ő kezdeményezi a dolgokat, ő nála van. Minden megoldás. Minden helyzetben és mindenkor. Ezt tapasztaltam, testvérek. Ha éjjel 3 órakor fölkiáltottam Istenhez az én gyerekemért, 3 órakor éjszaka Isten válaszolt. Ő soha nem aludt. És nem azt érezte, no, te választottad, ez neked kellett, ez most már itt van, és kínlódj, és nyavajod. És ez a Sámson elindult a saját útján. Egyszerűen nem kérdezte az Urat, Uram, ide menjek, vagy oda menjek, hanem ő választott, ő lenézett a völgybe, meglátta ezeket a filiszteusi lányokat, és azt mondja, az kell nekem, az kell nekem. Nagyon sokszor Istennek emberei, és most titeket akarok megszólítani, benneteket, fiatal testvéreim, fiatal férfiak, akik még nőtlenek vattok. Testvéreim, ne a világi lányok közé szóruljon a ti szemetek. Ne odafigyeljetek, hanem ott van Istennek népe, és mondta is az édesanya, és mondta is az édesapa, hát nincs Isten népe között, nincs olyan lány, amely alkalmas lenne a te számodra. És ő nem is nézett oda, nem is figyelt oda. És ez tudjátok, ez egy olyan valami, hogy ha nem kérdezzük Istennek az útját, akkor nagyon nagy fájdalomba, úgy, mint a Sámson élete, fájdalomba végződött. Vele volt az Úr, vele volt Isten, de lássátok, hogy milyen fájdalomba végződött az ő élete. Kérdezed Istennek elsődleges akaratát? És én most boldog vagyok, én megmondom nektek, 34 éve együtt vagyok a Zsuzsikával, megéltünk együtt sok-sok harcot, sok-sok megpróbáltatáson mentünk keresztül, de megmaradt a tisztelet és a szeretet. Az úgy tisztel engem, mint ha király lennék. És én olyan tisztelettel vagyok ő feléje, mint egy királynő felé. Egy drága asszony, egy drága személy, egy drága valaki, aki előtt sokszor kicsordul a könnyem.
És sokszor elmondom neki, drága Zsuzsikám, hogy lehettél ilyen kedves és ilyen aranyos? Hogy álthatott meg engem Isten egy ilyen asszonnyal, mint te vagy? Fölnézek rád, Zsuzsi. Fölnézek rád, mert azt, amit te elértél a te életedbe, amit te bemutattál a te türelmeddel, a te szereteteddel, a te hűségeddel, akkor azt nagyon tiszteletben van az én szívem. Értitek, testvérek? Ha Istennek elsődleges akaratába járunk, akkor nem a fájdalmak, nem a keserűségek, nem a csalódások halma körülveszi életünket, hanem Istennek kegyelme körülvesz bennünket, és a vége is, a szánk íze, az életünknek szánk íze jó és édes, és nem keserű. Nem keserű. Testvérek, de ha látnánk is az, hogy hibáztunk valahol, nagyon kérlek benneteket, most nem azért így prédikálok, hogy elkeseredjetek, hanem azért így prédikálok, hogy térjünk meg. Hogy térjünk meg, és keressük az Úrnak a orcáját, és változzunk. Az én drága feleségem is annyit változott, és engem is annyit változott az én Uram, az én Istenem. És engedtem az Úrnak, és naponta engedtem lenyisszantani ezeket az ágakat, naponta azokat a gallyakat, amelyek sértették az én családomat, az én gyermekeimet. Sokszor én bent szenvedek, mert olyan szorulásban, olyan nyomásban vagyok, de egyszerűen tanít az Úr, most is csak szenvedd el, szeretetbe légy, mosolyjal, simítsd meg ezt a gyereket, ha csintalankodik is, vagy valamit igényel, és ne úgy, hogy hanem jó kisfiam, ezt is megoldjuk, ennek is meg lesz az ideje. De apa, én akarom, akkor jó van, ne félj, megcsináljuk. Az Úr erre is kirendel időt. Ez is. És nem úgy, hogy Ezek gajak, ezek azok a ágak, amelyek megszáradtak, meg vannak marva, és potyognak a gyermekeink fejére. Úr Jézusról teszek bizonságot. Nem én vagyok az. Az az Úr Jézus bennem. Értitek, testvérek? Nehogy valaki úgy veszi, hogy ez eljött ide dicsekedni. Testvérek, én nyavajás ember vagyok. Engem ne kövessetek. De azt az Urat, aki tanított engem, akinek a iskolába járok, attól tanuljatok ti is. Csináljátok. Gyakoroljátok. Nem késő. Kezdjétek el. Kezd el, drága testvérem. Van értelme. Ha akarsz látni legalább egy példát, nézz ide. Oroszlány útjába állt, és ordított. Nem az van, hogy megtámadta őtet. Megtámadta? Nem támadta meg őtet. Csak ordított ellene. És mit csinált? Sámson támadta meg a oroszlánt. Mit fogsz te nekem itt ordítani? Ugye? És megölte ezt a oroszlánt. Tudtok egy oroszlánról, akit Isten útunkba állított, aki ordít felénk, és azt mondja, ne menj tovább ezen az úton. Drága barátom, drága testvérem, ez az út kárhozat fele vezet. Az az út, hogy te mész a te saját tested után, a te kívánságaid után, az, hogy te keresed a saját élvezeteidnek kiteljesedését, ez kárhozatba vezet, ordít ez a oroszlán feléd, állj meg, ne menj tovább! Mit csinálsz ezzel oroszlánnyal? Megölöd? Jézus Krisztus, a júdabeli oroszlány. Ő az a oroszlány, akit Isten elküldött a mi útunkba, és azt mondta, állj meg! Állj meg ezen az úton, tér meg, tér vissza a te atyád házához, tér vissza a te atyádhoz, tér meg. És mink istentelenség kezével megöltük őtet, istentelenség kezével egyszerűen keresztre feszítettük őtet. Ez ne beszéljen nekünk, nem fog ez uralkodni felettünk. Feszíts meg őtet. Mink is ott álltunk, mink is beálltunk ebbe a sorba. Megöltük ezt a júdabeli oroszlánt.
És mikor jött vissza, akkor látta, hogy egy raj, még raj van benne a oroszlányban. És ez a halott oroszlány táplálékot kínált fel neki. Ott volt a méz. Tudod, mi megöltük az Úr Jézust. Mi keresztre feszítettük a mi bűneinkkel, a mi engedetlenségünkkel. Mi, nekünk a bűn kellett, nekünk azok az aljas dolgok kellettek. Nekünk lefele vezett tett az út, és mi megöltük őtet. És mikor Isten megszólított, és hazavezett a mi útunk, akkor Jézus Krisztus halála által nyerünk megbocsátást. Nyerünk azt a mézet, ami édessé teszi a mi életünket. Az, ami táplálékot ad, erőt ad. Tudjátok, ha valaki el van gyengülve, és gyorsan akar erőre jutni, akkor ha eszik a mézből, akkor az a méz az annyira koncentrált energia, hogy újra ad erőt. Jézus Krisztusban újra nyerhetsz erőt. Jézus Krisztusból táplálkozhatsz. Isten gondoskodott arról, hogy az ő halála által te nyerjél új életet. Nyerjél azon a haza vezető úton, az atyához vezető úton, nyerjél megbocsátást. Nem keserűséget, nem Istennek haragját, nem valami keserű dolgot, hanem édes dolgot. Azt mondja, te vagy az én szerelmes fiam, te vagy az én drága gyermekem, te vagy az én édes gyermekem. Ez az édesség jött ki Jézus Krisztusból, az ő halálából. Mink, akik megöltük őted, mink, akik ellene szegültünk, mi, akinek az útja lefele vezetett. És most, mikor felfele megyünk, hazafele megyünk, hazatart a mi útunk, akkor meríthetünk ebből az áldásból. És adhatunk mások is. Sámson is adott az ő szüleinek. Adsz a te környezetedben. Adsz ebből a édességből. Adsz ebből a szeretetből. Én azért jöttem köztetek, testvérek, hogy abból a édesből, abból a jóból, abból, ami jó volt az én lelkemnek, az, ami engem megáldott, és betöltött, és újraadott értelmet életemnek, hogy osszak nektek is, adjak nektek is. Megtanultad a leckét. Most már nem fog lefele vezetni az utat. Hazajött Sámson. De nem tanulta meg a leckét. Van sok hívő ember, aki megjárja a pokloknak az útját, bocsánat, hogy így mondom. Megjárják a nehéz dolgokat. Mélyből vannak kiszakítva. És nem találnak. Hazatalálnak, és megint elindulnak, a hívő ember létükre újra bűnbe és mélységbe esnek. Volt egy ember, akinek nagyon betegek voltak a lábai, és hirdettem neki az evangéliumot. Nagyon szenvedett ez az ember, falra mászott a fájdalmába is, és szenvedett, sírt hangosan, és le akarták vágni a lábait. Hazatalált. Bűnei miatt odajutott az ő lábaival, ahova jutott. Az Úr küldött engemet, hirdettem neki az evangéliumot, megtért, elfogadta az Úr Jézust. Letérdeltem az ő ágyához, rátettem kezeimet az ő beteg lábaira. Az Úr Jézus meggyógyította ezeket a lábakat. És úgy látszódott, hogy hazajutott, Isten mindent helyreállított az ő életébe. Tudjátok, meddig tartott ez a helyzet? Fél évig. Fél év után jöttek a barátok, és ezek a meggyógyult lábak, ezek újra a kocsmába vitték őtet. Isten annyira hű volt ehhez az emberhez, hogy ez az ember nem halt bele abba a diagnózisba, amiért imádkoztunk, hanem ez az ember meghalt egy teljesen más diagnózisra. És így van, megtanuljuk a leckét, mikor kihoz az Úr a mélyből, mikor hazatalálunk, mikor megtaláljuk azt a édeset, a megbocsátást István testvéren, belemenni még azokba a gonoszságokba, amiből kihúzott az Úr, amiről beszélt én nekünk már. Ó, ember szerint igen, de krisztusi élet szerint nem. Hát ezért kell megmaradni Krisztusban. Ezért kell megmaradni, hogy újra ne menjen lefele a mi útunk. Tudjátok, vannak hívő emberek, akik nem tanulják meg egyszerre a leckét. És megint elindulnak, és megint hova indult el Sámson? Már aztán Izrael leányaihoz indult el? Mikor nem siker, megint csak lefele vezett az útja, megint csak lefele. És nagyon sokszor találkozok olyan emberekkel, akik nem tanulják meg a leckét még harmadszorra, már negyedszer vagy ötször már váló helyzetben van, ugye, és még nem találja meg a megoldást, még nem tanulja meg a leckét. Testvérem, Istentől van az a dolog, de nem azért, hogy Istennek így az elsődleges akarata. Ez mind az ember szívének keménysége, és Istennek hűsége még a kemény szívű emberhez is. Én nagyon sokszor azt mondtam, Uram, én olyan emberben, mint a Barkóczi Sándor, én már teheden lennék régen belerúgtam volna. Miért még mindig kegyelmezel nekem? Miért még mindig ennyire kegyelmes vagy? Miért ennyire szeretsz? Minden út, amelyen vezetett Isten, úgy látom, hogy mindenütt ott volt az Úr. Nagy csodákat, nagy jeleket éltem át, testvérek, de ha még jobban tudtam volna Istenre bízni, nagyobb dolgokat mondhatnák el a ti életetekbe, a ti fületekbe, hogy mit éltem át az én életembe. De tudjátok, nem mindig Istennek elsődleges akaratában jártam. Nem mindig kértem ki Istennek véleményét. Nagyon sokszor kérdeztem a barátaim véleményét. Nagyon sokszor kérdeztem a testvéreim véleményét. És nem kérdeztem Istennek véleményét. És ezért sok fájdalomban, sok keserűségben és sok bánatban volt részem. De köszönöm Istennek, hogy ezáltal is megtanította engem a leckét, és most dicsőíthetem őtet, és láthassátok, testvérek, hogy Isten hűséges, nem hagy el, téged se nem hagy el, ne aggódj. Ha azt látnád, hogy sok a fájdalom a te életedbe, ne aggódj. Gyere a atyai házhoz, tanuld meg a leckét, és most már ne lefele menjen a te utad, hanem fölfele. Emeld a te szemeidet a hegyekre, onnan jön a te segítséged. Nézél fel a te hitet fejedelmére Jézusra, mert onnan jön a te segítséged. Amen. Meghajtjuk fejünket, szívünket Isten előtt. Csodálatos vagy, szerető mennyi atyánk. Szívünk mélyéből megköszönjük neked ezeket a csodálatos perceket. Köszönjük, hogy itt vagy is. A te drága lelked által tanítasz bennünket. Szólsz hozzánk, Urunk, hogy a mi útunk ne lefele menjen, hanem fölfele. A te hűségedet megláttuk a Sámson életébe, hogy utolsó leheletébe is ott voltál mellette, Uram. De te nem akarod, hogy halálba és vakságba végezzük életünket. Te nem akarod, hogy így halálban belemerülve legyen vége a mi útunknak, hanem azt akarod, hogy élet legyen az útunk célja, mert te vagy az élet. Jézus Krisztus, hozzád akarunk közeledni, napról napra közelebb akarunk lenni hozzád, és minden életünknek dolga és cselekedete arról szól, hogy már közelebb, már még egy lépés közelebb hozzád megyünk. Így áld meg ezt a gyülekezetet, és kezdjél velünk egy újat. Azért jöttünk el. Nem azért, hogy szép beszédeket, nem azért, hogy szép prédikációk hangozzanak el, hanem azért jöttünk itt össze, Urunk, hogy vissza tudjunk térni az atyai házhoz, vissza tudjunk térni az első szeretethez, és megnyerjük azt a kegyelmet, hogy tudjunk partokon és nem völgyekben, hanem ott a partokon, ott a nehezekben, az életnek nehezeiben, hídben járni, és a te megtartó erőd az kihoz, és megdicsőíti a te nevedet. Most, mikor megvan hajtva a te fejed, a te szíved Isten előtt, és úgy érzed, drága testvérem, hogy annak ellenére, hogy tudod az Úrnak a útját, sokszor lefele vezet az utat, és meg akarsz térni, és azt akarod mondani, mostantól fogva, akarom, hogy fölfele vezessen az én utam. Akarom az Úrnak a akaratát teljesíteni. Akarom, hogy Isten legyen megdicsőítve, hogy az ő ábrázata látszó legyen az én életemben, az én cselekedetemben, az én megjelenésemben. Ha így akarod, ha így döntöd el, szent és komoly döntéssel, emeld fel a kezedet, fogok most érted imádkozni. Legyetek áldottak, dicsőség Istennek. Legyetek áldottak itt elő, legyetek másik oldalon is. Legyetek áldottak, halleluja. Ott hátul is, legyetek áldottak, dicsőség Istennek. Ó, jöjj, szent lélek Isten, jöjj a te hatalmas erődben. Jöjj és töltsd el ezeket a szíveket. Kérlek, érintsd ezeket a szíveket, és pecsételd el. Ó, add a te szent lelkednek a pecséted, hogy mindezek a szívek elinduljanak, és jó irányba, hozzád és feléd, ne le a völgybe, ne le a Sodomához, ne a szemek kívánsága után, hanem te utánad, Úr Jézus Krisztus. És köszönöm, hogyha téged fogjuk követni, hogy célt nyerünk, és olyan célt, amely örömteli. Ott letörülsz minden könnyet a mi szemünkről, ottan már nem lesz sírás, ott már nem lesz panasz, ott már nem lesz fájdalom, betegség, ott már csak örök dicsőség és örök halleluja fog hangzani. Ó, áld meg ezeket a szíveket, áld meg ezt a gyülekezetet. És mikor innen el fogunk indulni, Úr Jézus Krisztus, adj erőt, Urunk, hogy kiálljunk ezek mellett, a szavak mellett. Kiálljunk a te szavad mellett, amelyet üzentél a te szolgád által. És mindenből, és mindenkor, és minden helyzetben legyen dicsőítve, magasztalva, és kiemelve a te drága neved, Jézus. Amen.